az új Honda Civic-et.
Nagy vita, kis létszám. A három leszavazott díj eltörléséről és pótlásáról vitáztak a parlamentben, ötletek vannak. Büntetés. A kormány szerint lehetne olcsóbb az áram, menesztik az MVM vezérét és földarabolják a vállalatot. November óta negyedszer dönt rekordot a dízel ára, holnap újra 6 forinttal drágul literje. És sokba kerülhet, prostituáltakkal töltötte az időt New York állam kormányzója, aki a Clinton kampányt támogatja. Jó estét kívánok! A kormány szerint nincs, vagy csak csekély forrása van a vízidíj, a kórházi napi díj és a tandíj eltörlése miatt kiesett bevételeknek. A Fidesz viszont konkrét tervekkel állt elő a költségvetési pénzek átcsoportosítására. A parlamentben délután a díjak megszüntetéséről vitáztak a képviselők. Egy dologban értettek csak egyet, a vízidíjat, a kórházi napi díjat és a tandíjat minél hamarabb el kell törölni.
Éppen ezért tekintem cserbenhagyásos gázolásnak azt, ahogy az ellenzék kezdeményezett ugyan egy népszavazást, de nem gondoskodott arról, hogy a keletkezett problémákat megoldja.
Cserbenhagyásos gázolás. Nem önök követték-e? Miniszterasszony nógatja a fejét, hát hogy ő benne nincs lelkiismereti vizsgálat, meg belátás.
Arról vitáztak a képviselők, mi legyen a kieső bevételekkel a népszavazás után. A kormány április 1-től megszüntetni a díjakat, de nem kompenzálna. A részletekről még egyeztetnek a szakmai szervezetekkel.
Hozzá kell látnunk a károk enyhítésére.
Az egészségügyi miniszter azt mondta, a népszavazás 60 milliárdos kárt okozott az egészségügynek, amiért nem a szavazók, hanem a voksolás kezdeményező pártok a felelősek.
Mit tapasztalunk azonban a másik oldalon? Sértődöttséget, dacot és haragot.
Ezért mondta haragot a Fidesz alelnöke, hogy a kormány nem akarja kezelni a kialakult helyzetet, pedig pártja kész javaslattal állt elő, hogy honnan pótolják a kieső bevételeket. Összesen 15,8 milliárdot csoportosítanának át idén a költségvetésen belül. Főleg a miniszterelnöki hivatal személyi kiadásait és a kommunikációra szánt összegeket csökkentenék, de pénzt vonnának el az APEC-től, a Vám és pénzügyőrségtől, az Oktatási és Külügyminisztériumtól is. Jövőre pedig a játékautomaták után fizetendő bevétel egy részét költenék az egyetemekre és az egészségügyi intézményekre. Ez a pénz már foglalt, mondták ismét a kormánypárti képviselők.
Ebből költünk gyermekétkeztetésről, oktatáson át az egészségügyre egy sor olyan dologra, amitől már nem hangozna annyira jól önöknek elvenni, mint a csúnya rossz szerencsejáték. Ez a feketeöves demagógia frakcióvezető úr.
Amikor bevezették a vízidíjat, a kormány emelte a minimálnyugdíj összegét. Lendvai Ildikó azt mondta, ezen nem változtatnak, máshol kell keresni a kieső bevételeket.
Kapcsoljuk a parlamentet, ott van Lujics Tamás. Szervusz, jó estét Tamás, hát úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egyelőre elbeszélnek egymás mellett a politikusok. Mi lesz ennek a vége?
Holnap délig lehet benyújtani a módosító javaslatokat, addig gyakorlatilag bármi megtörténhet. Persze a kormánypártok jogilag simán keresztül vihetik a saját javaslataikat, de információink szerint nem zárható ki, hogy találnak forrást legalább részben a kieső bevételek pótlására. Persze azt mondják, hogy bárhonnét vesznek el, az valahonnét hiányozni fog.
Miközben az ülésteremben az ellenzékkel vitatkoztak a kormánypártok, újabb koalíciós vita is kialakult, méghozzá az értékalapú ingatlanadó miatt. Ez miről szól?
Igen, tegnap este, amikor az adótörvényekről szavaztak a képviselők, a szocialisták egy olyan módosító indítványt szavaztak meg, miszerint az önkormányzatok nem csak értékalapú, hanem területalapú ingatlanadót is kivethetnek. A szabaddemokraták szerint emiatt nem történik semmi, hiszen az önkormányzatok ilyen adót eddig is kivethettek, és ők feltétlenül szeretnék az adóreformot, ez Kóka János személyes ambíciója is. Sokszor elmondták már, hogy az a baj a magyar adórendszerrel, hogy túladóztatja a jövedelmeket és aluladóztatja a vagyont. Viszont a szocialisták, illetve a szabaddemokraták pedig azt mondták, hogy hiába tudják ők is, hogy ez az egyik gátja a gazdasági növekedésnek, ebben a politikai helyzetben most nem lehet egy új adófajtával előállni.
Lujics Tamás jelentkezett a parlamentből, köszönjük! Az eddigi támogatás dupláját kéri a házi orvosoknak a Magyar Orvosi Kamara. Levelet írtak a kormánynak, amelyben Éger István, a szervezet elnöke azt mondja, hogy a vizitdíj nélkül a praxisok jelentős része csődbe megy. Arra nem tett javaslatot, hogy a kieső bevételt milyen forrásból lehetne pótolni, de utalt rá, hogy az egészségügyi alapba befolyó járulékokat csak a betegellátásra kellene fordítani. Ragaszkodnak a fizetős felsőoktatáshoz a rektorok, szerintük ugyanis a mostani rendszer igazságtalan. Ezért azt szeretnék, ha mindenki, akit fölvettek, fizetne. Aki jól tanul, az kevesebbet, akinek rosszabbak a jegyei, többet. Javaslatokat dolgozott ki a Fidesz is, hogy miként lehetne javítani a felsőoktatás minőségén, az oktatási miniszter pedig holnapra hívta össze a felsőoktatási kerekasztalt.
Ugyanazt a házi feladatot írják az államilag finanszírozott és a költségtérítéses képzésre járó hallgatók a Budapesti Műszaki Egyetemen. A különbség az, hogy amíg az előbbieknek már biztosan nem kell tandíjat fizetniük, az utóbbiak továbbra is minden fél évben fizetnek.
Aki teljesít, azt támogatni kell, aki pedig épp csak teljesíti, az járuljon jobban hozzá.
Ez a Magyar Rektori Konferencia elnöke szerint nem igazságos, hogy most szinte lehetetlen átkerülni a fizetős szakról a támogatottra.
Ezt a két kategóriát meg kell szüntetni, mindenki államilag támogatott, és az intézményben eltöltött teljesítmény alapján járuljon hozzá a képzés költségeihez, maximálva, hogy a maximális hozzájárulás nem több, mint a mai költségtérítés összege.
Vagyis ez a megoldás nem jelentene többletbevételt az egyetemeknek, de Molnár Károly szerint nem is ez a cél. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke viszont azt mondja, ettől nem lesz igazságosabb a rendszer.
Ma Magyarországon vannak államilag finanszírozott hallgatók, ők közel 60 ezeren vannak, és ebből a számból ilyen okok mentén, hogy majd akkor összemossuk őket a költségesekkel, nem enged semmiképpen sem a jog.
Ehhez mind nem kell a tandíj.
Máshogy képzeli az oktatás minőségének javítását a Fidesz is. Pokorni Zoltán 7 javaslatából az egyik éppen a támogatott és a fizetős képzés közötti átjárhatóságot növelni. Az oktatási tárcának egyelőre nincsen olyan terve, amivel a tandíjat helyettesítenék, de Hiller István szerint az intézmények finanszírozása ettől nem került veszélybe.
Az Erzsébet híd pesti lábánál a március 15-e téren tart nagy gyűlést a Fidesz március 15-én, vagyis gyakorlatilag ugyanott, ahol tavaly. Orbán Viktor pártelnök és Kósa Lajos alelnök mond majd beszédet. A párt megemlékezésre hívja híveit. A rendezvény címe ugyanakkor a Fidesz népszavazás utáni jelmondata, azaz igen, Magyarország győzött. És Orbán Viktor a Fidesz elnöke lesz az este vendége 21:55-kor. 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a postást, aki házának udvarán elásta a népszavazási értesítőket. Az ítélet nem jogerős. A férfi több mint 700 értesítőt nem kézbesített, beismertetettét, de magyarázatot nem tudott ráadni.
Ebben a debreceni utcában sem kapták meg a lakók 3 hete a népszavazási értesítőt.
Személyigazolványt vittünk magunkkal, és ezáltal leszoktunk szavazni.
A körzet postását egy fiatal kolléga helyettesítette. 5 nap alatt csaknem 1800 értesítőt kellett volna kézbesítenie, de azokból 732-t hazavitt.
A lakásban elrejtett értesítőket kivitte az udvarra, majd azokat ott elásta.
A bírósági tárgyaláson az azóta már csak volt postás azzal védekezett, hogy megrettent a nagy feladattól.
Mai napig nem tudom, én olyan stresszes, meg idegi állapotban voltam a héten végig, hogy nem tudom.
A bíróság a népszavazás rendje elleni bűncselekmény elkövetésében bűnösnek találta a férfit.
A bíróság halmazati büntetésül 8 hónap, végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítéli. A bíróság vádlottat előzetes mentesítésben részesíti.
Az ítélet nem jogerős. A volt postás még nem döntött el, hogy fellebbeze.
Szétdarabolja a kormány a Magyar Villamosművek ZRT-t és meneszti a vezérigazgatót is. A kormányszóvivő bejelentése váratlan volt. A döntést azzal indokolják, hogy az MVM kihasználta, hogy egyedül van a piacon, és feltornázta az árakat. Emiatt romlott az ország versenyképessége és nőtt az infláció. A szétdarabolás az állami mamutvállalat tőzsdére vitelét készítheti elő.
Ez a mozdulat olcsóbb is lehetne, ha a villamosművek olcsóbban adná az áramot. Adhatta volna eddig is olcsóbban, ezt mondja a kormány. Az állami tulajdonú cég csak az árambörzén 70 milliárd forintos haszonra tett szert, kihasználva, hogy majdnem egyedül van a piacon. A kormány ezért meg akarja szüntetni a monopol helyzetet, szétdarabolják a céget és leváltják a vezérigazgatót.
Igen, megerősítem, távozni fog az MVM vezérigazgatója.
Az MVM csoport ma a legnagyobb állami cég. Hozzátartozik a Paksi atomerőmű és több kisebb teljesítményű erőmű. Nem csak termeli, hanem a hálózaton keresztül el is juttatja az energiát a felhasználókig. Az MVM exportálja az áramot külföldre is. A szakértők szerint úgy is fel lehet darabolni a céget, hogy elveszik tőle a természetes monopóliumokat. Így a Paksi atomerőművet, a többi erőművet, vagy esetleg azt a jogot, hogy ne a villamos művek dönthesse el, mennyi áramot termelnek itthon, és mennyi áram érkezzen külföldről.
Akár ennél egy radikálisabb megoldás is választható, amit szintén egyébként a bizottság javasol, márpedig az, hogy gyakorlatilag a teljes szállításért felelős átviteli vállalatot rendszerjártással együtt külön kell választani.
A kormány szerdán a tájékoztatást arról, hogyan képzeli el az MVM szétdarabolását. A villamos energia piaci verseny kérdése régóta terítéken van. Ilyen gyors döntés a szakértők szerint a népszavazás eredménye miatt született. A döntést gyorsíthatta az is, hogy a szétdarabolással lehet tőzsdére vinni a villamosműveket. Erre pedig szükség lesz az új tulajdonosi programhoz.
Egyetlen részvénytársaság irányítja a jövőben az összes fővárosi kórházat. Ez a közös holding dönt januártól például a műszerbeszerzésekről is. A fővárosi közgyűlés tegnap határozott erről. A szocialisták csak úgy voltak hajlandóak megszavazni a város költségvetését, ha megalakítják a kórház holdingot.
34 kórházban elfogadta a 2008. évi költségvetést.
Ennek ára volt. Az MSZP azt mondta, ha nincs kórházholding, akkor nincs költségvetése.
Este 6 órára hívom össze a fővárosi közgyűlés ülését.
Egy 5 órás szünet alatt sikerült megállapodni. A szabad demokraták megkapták a költségvetést, a szocialisták pedig a holdingot. Ez azt jelenti, hogy jövő januártól az összes budapesti kórházat egyetlen ZRT irányítaná. A szocialisták szerint így olcsóbban lehet működtetni a kórházakat.
A nemzetközi tapasztalatok szerint, aminél mi jóval szerényebb induló megtakarítást remélünk, mi 4-5 milliárd forintot prognosztizáltunk 2009-re a modell elindításának évében.
A kórházholding a többi között azt jelenti, hogy központi beszerzés van, vagyis a gumikesztyűtől kezdve a csipeszen át mindent központilag szereznek be. A megkérdezett kórház igazgatók egyelőre kivárnak.
Attól függően, hogy ki csinálja, hogyan szervezi, hogyan egyezteti azokkal, akik ebben a központi beszerzésben érintettek, válhat jóvá vagy válhat rosszá.
Arról azonban beszéltek, hogy ha mindent a központban kell engedélyeztetni, akkor nem biztos, hogy azonnal megkapják mondjuk azt a gyógyszert vagy eszközt, ami sürgősen kell. Az SZDSZ bár tegnap megszavazta a holding alakítást, ma mégis a cunamihoz hasonlította azt.
Ha ezt egy ilyen cunamiszerű nagy áradással indítjuk el, akkor kicsúszhat a kontroll. Én itt adóforintokról van szó, emberek egészségről van szó.
A kórházi rendszer átalakítása várhatóan jövő januártól indul. Hasonló holding formában például a bécsi kórházak működnek.
Megvertek egy doktornőt a gyöngyösi kórházban. Az orvos nem akart befektetni az osztályra egy beteget, mire a nő egyik hozzátartozója többször megütötte őt. Az orvos szerint a beteg állapota nem indokolta a kórházi ápolást, a beteg viszont azt mondta, hogy súlyos állapotban van, és azt követelte, hogy vegyék föl fekvőbetegként. A kórház igazgatója szerint országosan is egyre több az ilyen atrocitás, ennek ellenére nem tesznek feljelentést. A történet részletei és a felvételek csütörtökön a Szempontban. Kínos szexbotrány veszélyezteti a demokrata párt kampányát Amerikában, mindjárt jönnek a részletek és élő kapcsolás New Yorkba, előbb azonban lássuk, mi lesz még a híradóban. $314, holnaptól megint drágább a gázolaj, november óta negyedszer dönt csúcsot az ára. És élethű viaszbábuk, eredeti műszerek, élő történelem, mostantól bárki megnézheti a Szikla kórházat a vároldalában. Politikai támadásnak tartja Újhelyi István, az MSZP alelnöke, hogy nevét összefüggésbe hozták a Cuslág üggyel. A politikus azt mondta, hogy a fiatal baloldal elnökeként csak politikai tevékenységet végzett, pénzügyekkel nem foglalkozott. A csalással gyanúsított Cuslág János a múlt héten tett beismerő vallomásában arról beszélt, hogy az ügyben érintett egyesületek és alapítványok a fiatal baloldallal közösen finanszíroztak politikai rendezvényeket.
Újhelyi István szerint a fiatal baloldal már az ő elnöksége előtt kapcsolatban állt a Cuslág ügyben szereplő, a gyanú szerint pályázati pénzeket eltüntető egyesületekkel. A politikus azt mondja, a fiatal baloldal elnökeként csak politikai munkát végzett, nem volt rálátása az általa vezetett szervezet pénzügyeire.
Én egészen más tevékenységet végeztem, nem is az irodában laktam. Én egy viszonylag rövid ideig voltam elnöke a szervezetnek, és ráadásul a politikai vezetőjén alapvetően politikai rendezvény sokasságán jelentem meg, és képviseltem a szervezetet. Gazdálkodás és irodavezetés és egyéb ügyekhez nekem nem volt napi közöm.
Cuslág János ügyvédje azt mondja, Védence az ügyészségen részletesen beszélt az ügyben szereplő alapítványok és a fiatal baloldal közötti kapcsolatról.
A finanszírozási kérdések is összefolyhattak, összemosódhattak. Ennek keretében ugyancsak elismerte, hogy valószínűsíthető, hogy történtek szabálytalanságok.
Cuslág János csak nem fél évi hallgatás után a múlt héten tett beismerő vallomást. A volt MSZP-s képviselő mellett még 15 embert gyanúsítanak bűnszervezetben elkövetett csalással. A kecskeméti nyomozó ügyészség befejezte a nyomozást, hamarosan elkezdik az iratismertetést.
Holnap újabb rekordot dönt a dízelára, literenként 6 forinttal drágul, így már 314 forint körül lesz. A híradó által megkérdezett elemző szerint az utóbbi hetekben gyengült a dollár árfolyama, drágult az olaj, és közben folyamatosan nőtt a kereslet, ezért emelkedik újra a dízelára.
Tavaly mintegy 3 milliárd liter dízel üzemanyag fogyott az országban, egy év alatt 3%-kal nőtt a kereslet, úgyhogy a dízel literje közben csaknem 60 forinttal drágult.
Ma Budapesten itt a legolcsóbb a dízel. Ennél a kútnál az üzemanyag literjéért 299 forintot kell fizetni.
Itt viszont majdnem 314 forintot. A szerdai 6 forintos emeléssel ennyi lesz a dízel átlagára. 2007 elején még 250 forintért lehetett dízelt tankolni. Tavaly nyáron már majdnem 262 forintba került a literje, idén januárban pedig már több mint 290-be. Naponta újabb rekordot dönt a kőolaj hordonkénti ára az Egyesült Államokban.
Ez ilyen értelemben lélektani határ.
Ma már 109 dollár fölött volt, gyengül ugyanis a dollár.
Euróban is növekedett az elmúlt hetekben a kőolajnak az ára, és az elmúlt napokban átvitte a 70 eurós szintet, és alapvetően azt lehet gondolni, hogy valószínű, hogy ez is közrejátszik abban, hogy az dízel árfolyama most jelentősebben emelkedik.
Az autóklub szerint egy újabb áremelés sem veszi el a kocsival közlekedők kedvét.
Az életi ügyintézéseit is autóval intézik a családok, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a viszonylag rugalmatlan a piac, legalábbis a magánautózás szempontjából.
A fuvarozók viszont áremelésre készülnek, a fuvardíjnak körülbelül 30-40%-át teszi ki az üzemanyagára.
Újabb uniós razzia kezdődött az utakon. A kétnapos akcióban főként a teherautókat ellenőrzik. A műszaki állapotukat nézik, és azt, hogy a sofőrök betartják-e a pihenőidőt. De a személyautókat is bármikor megállíthatják. Elemzők szerint akár a demokraták választási győzelmébe is kerülhet New York állam demokrata kormányzójának tegnap kirobbant szexbotránya. A New York Times azt állítja, hogy a korrupció ellenes kampányáról és erkölcsi reform törekvéseiről ismert Elliot Spitzer igénybe vette egy nemzetközi prostituált hálózat szolgáltatásait, méghozzá gyakran. A 48 éves politikus elismerte, hogy a cikkben írtak igazak, és bocsánatot kért, de nem mond le. Félrelépésére az FBI derített fényt pénzmosás gyanús ügyekben nyomoztak. Ott van New Yorkban tudósítónk, Bombera Krisztina. Szervusz Kriszta, jó estét! Spitzer ugye az amerikai elnökválasztási versenyben Hillary Clinton mellé állt látványosan, sőt az úgynevezett szuperdelegátusok között is ott van. Tehát Clintonnak jött rosszabbul ez a botrány, vagy az egész demokrata pártnak?
Jó estét kívánok! Kriszta, vannak, akik azt mondják,
mondják már ma, hogy ez az ügy az egész demokrata pártnak ártott, de ezt inkább csak az ellenfeleik mondják, ez nem valószínű. Azonban Clintonnak sem azért árt ez az ügy, mintha neki bármi köze volna hozzá, hanem azért, mert mostantól minden nap azt fogják tőle kérdezni, hogy miért nem szólítja fel ő is lemondásra a kormányzót, akivel kapcsolatban abban mindenki egyetért, hogy nem is csak az a baj, amit tett, hanem az, hogy ennek ellenére nem mond le, legalábbis egyelőre. Most állítólag felszólították, hogy ezt 48 órán belül tegye meg. Clinton tudja, hogy ez nagyon kínos, már ma levettek az internetes szájtjáról, az internetes kampánylapjáról minden spitzer hivatkozást, pedig a New Yorki kormányzó eddig nagyon megbecsült támogatója volt.
Nagyon úgy tűnik, hogy egyre hajmeresztőbb történetek kerülnek napvilágra a kampányban. Meddig lehet ezt még fokozni?
Valóban, ugye Amerikában a magánéleti vétkekkel sokkal többet foglalkoznak, és sokkal több karriert fejeznek be az ilyen ügyek, mint nálunk Európában. Persze mindig vannak kivételek, gondoljunk csak Bill Clintonra. Most a Spitzer ügy kapcsán is sokan azt mondják, hogy a magánéleti ügyeket ki kéne venni a politikai harcokból. Bár ne felejtsük el, hogy nem mindegy, hogy valaki csak a családjának tartozik-e elszámolással, vagy törvényt is sértett, ahogyan ezt most a New Yorki kormányzóval kapcsolatban is gyanítják, és az sem mindegy, hogy Spitzer ugye a korrupció ellen hősként, a tiszta kezű kormányzóként volt számon tartva, vagyis a sok elég nagy, mondhatom óriási, és beláthatatlanok egyelőre a következményei.
Bombera Krisztina jelentkezett New Yorkból, köszönjük. Elkezdődött a háborús bűnökkel vádolt horvát tábornok Ante Gotovina pere Hágában. Az ügyészség szerint Gotovina irányította azt a csapatot, amely a balkáni háborúban 200 000-nél is több szerbet üldözött el Krajnából. Horvátországban a mai napig sokan nemzeti hősként tisztelik a tábornokot. Ha bűnösnek találják, Gotovina élete végéig börtönben maradhat.
A horvátországi háború, vagyis a háború, ahogy a horvátok hívják. Ennek egyik utolsó fejezete volt a viharhadművelet, amelyben a horvátok elfoglalták a szerbektől Krajinát. Alig 4 nap alatt körülbelül 250 000 szerb menekült el, és a horvát katonák több száz embert gyilkoltak meg. A hadművelet parancsnokai Ante Gotovina, Iván Csermák és Mladen Markács ma jelentek meg a hágai törvényszék előtt. Etnikai tisztogatással és gyilkossággal vádolják őket. Ahol azelőtt szerbek éltek, ott csak letarolt pusztaság maradt, felgyújtott falvak és lerombolt otthonok. Ezt az akciót pontosan eltervezték, mondta beszédében az ügyész. Az első számú vádlott Ante Gotovina személye éveken át hátráltatta Horvátország Európai Uniós csatlakozását. Zágráb ugyanis nem adta ki a tábornokot Hágának. Gotovinát végül 2005. decemberében Tenerifén fogták el. Letartóztatása után Horvátországban többször tartottak szimpátiatüntetéseket, mivel a horvát nacionalisták szerint a tábornok nem háborús bűnös, hanem nemzeti hős.
Elstartolt az Endeavour amerikai űrrepülőgép Floridából, magyar idő szerint reggel 7:30. Az űrsikló 7 asztronautával, köztük egy japán űrhajóssal a fedélzetén a nemzetközi űrállomásra tart. Egy hatalmas japán laboratórium és egy kanadai robotrendszer darabjait viszi magával. Az Endeavour a tervek szerint 16 napig lesz az űrben, amely az eddigi leghosszabb ilyen küldetés. Újabb viharok közelednek a brit szigetekhez alig néhány órával azután, hogy Nagy-Britannián átsöpört az utóbbi 10 év legnagyobb szélvihara. Becslések szerint a tegnapi orkán több 100 000 000 font kárt okozott. A szél házakat rongált meg, villamos vezetékeket tépett le. Több helyen áradnak a folyók. Hasonló a helyzet Franciaországban is, ahol szintén riasztást adtak ki az újabb vihar miatt. Egy 25 tonnás szemétszállítmányt fogtak el a vámosok Vámosszabadinál. Egy szlovák rendszámú kamion a menetlevele szerint gyerekruhát vitt Hollandiából Romániába. Az ellenőrzéskor azonban több bála olajjal szennyezett ruhát, műszaki berendezést, összepréselt táskát és cipőt is találtak. A vámosok azt feltételezik, hogy a szemetet Hajdú-Bihar megyében akarták lelakni. Mostantól bárki körülnézhet a Szikla kórházban. A budapesti Várhegy gyomrában lévő kórházat 1939-ben adták át. A háborúban óvóhely volt, aztán titkos katonai objektum és atombunker. A több mint 2000 négyzetméteres föld alatti hadikórház világviszonylatban is egyedülálló, ráadásul most eredeti berendezéssel mutatják be.
Pillanatkép a II. Világháborúból. Az élethű viaszbábuk több mint 60 évvel röpítik vissza a Szikla kórház látogatóit. Ez Budapest ostroma. A bombázások idején több ezren kerestek menedéket a budai várban, nem csak a házakban, a föld alatt is. Az egyik barlangból alakították ki a sziklakórházat, a háború után azonban sokáig nem használták. Nagy Imre hangja szól a sziklakórház hangszóróiból, így hallgatták a betegek is 1956-ban, amikor újra megnyitották. A forradalom alatt szovjet katonákat is ápoltak itt. A sziklakórházat később modernizálták, hogy kibírjon egy atomtámadást is. Valamikor a 60-as években operálhattak itt utoljára, de elvileg minden műszer üzemképes.
Minden megmaradt eredetibe tökéletes állapotba, sőt még a gyógyszerek, kötszerek is a korabeli időszakban rendelkezésre álltak, így vissza lett rendezve a kórház eredeti fényében.
56 után nem érkezett ide sérült.
Ők pedig a sziklakórház múzeum első látogatói. Tavaly ugyan egyszer már megnyitották egy napra, a teljes helyreállításig azonban újra bezárták. Mostantól viszont hétfő kivételével minden nap nyitva lesz.
Kitiltották a külföldi hegymászókat a Monteverestről a tavaszi időszakra, így két magyar hegymászó sem indulhat útnak, Klein Dávid és Várkonyi László arra készült, hogy két nap múlva elindul, és a magyar hegymászók között elsőként oxigénpalack nélkül meghódítja a világ legmagasabb hegycsúcsát, a 8850 méteres Csomolungmát. A kínai tibeti hegymászó szövetség a hivatalos indoklás szerint biztonsági okokból tiltja meg a hegymászást, mert veszélyesen zsúfoltak a mászóutak. A valódi ok azonban az lehet, hogy a Tibet szabadságáért küzdők elől zárják le a területet, mert zavargásoktól tartanak. Most pedig nézzük az esti kínálatot. 10:05 perccel kezdődik ma az este Krizsó Szilviával. Szervusz Szilvia, ahogy már mondtuk, Orbán Viktor lesz a vendégetek.
Így van, szia Kriszta, jó estét kívánok. A Fidesz elnökével a népszavazás utáni helyzetről, a politikai és a gazdasági következményekről beszélünk, és még egy témakör. A március 15-i Fidesz rendezvényen lesz-e újabb programhirdetés? Aztán példanélküli összefogás a népszavazás újraszabályozásáért. A politikák kapitál és a századék szerint emelni kellene az eredményességi küszöböt. Este kivételesen 15-5 perccel kezdünk, és várjuk a nézőket.
Krizsó Szilvia, köszönjük, ez volt a Híradó kedd este. Nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat röviden. Nagy vita, kis létszám. A három leszavazott díj eltörléséről és pótlásáról vitatkoztak a parlamentben, ötletek vannak. Büntetés. A kormány szerint lehetne olcsóbb az áram, menesztik az MVM vezérét és földarabolják a vállalatot. November óta negyedszer dönt rekordot a dízelára, holnap újra 6 forinttal drágul literje. És sokba kerülhet, prostituáltakkal töltötte az időt New York állam kormányzója, aki a Clinton kampányt támogatja. Sporthírek Mérei Andreával, aztán időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M2-n lesz 8:30, itt az M1-en pedig 23 órakor jelentkezik majd Novodomszki Éva. Én köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!
Adunk a legmerészebb ötletnek is. Új flexibilis mosogatógép a Miele-től. Miele. Kompromisszumok nélkül.
Mi az, hogy még mindig nem tudsz elköltözni anyádéktól?
Az FHB-nál minimális önerővel kapsz hitelt öregen. Akár használt lakásra is.
A kamat? Smafu. Bagatel. Pillanat.
Szerinted, ha korábban lett volna ilyen dekkolunk, egy percig is az anyósomnál.
Igen.
FHB lakáshitel induló banki költségek nélkül, akár 10 munkanap alatt. FHB, a hiteles bank.
Dehogy is. Imádtunk anyukánál lakni. Jól mondom, Jusszó-Muszó.
Olyan boldoggá tesz az, hogy velem vagy. Köszönöm én, azt jelenti merci.
Merci. Nagyszerű variációk, mert igazi élvezet a legfinomabb csokoládék egyedülálló kollekciójából válogatni.
Merci, én ezzel mondom el, merci, hogy vagy nekem.
Jó, értem én, ha megveszünk kell egy kis felújítás. Na, de milyen szép a panoráma.
A Balbástyára megvehetnénk egy új parabolát.
Tervezzen a Raiffeisen jelzálog hitelekkel. Szabad felhasználásra, most hitelbírálati díj nélkül. DHM 8,81%. 0-40-48-48-48. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.